És már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Benkő Fruzsina, az In the House Hungary alapítója, és arról beszélgettünk, hogy hogyan is kerültél te Borsodban. Ugye csak arról beszéltünk, hogy egy borsodi térség, de nem mondtuk ki a
mi az neveket. Mi az térségben dolgozunk.
Igen.
Ez ugye Borsod Abaúj Zemplének, egyébként az Abaúj részén Encs és környékét jelenti.
És te ott is laksz.
És én ott is lakom, igen.
És ugye a törekvés az leginkább az, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsetek, a roma gyerekeket tanítsátok. Tehát, hogy valamilyen kiugrási lehetőséget adni, és beszéltünk arról, hogy miért is alakult úgy, hogy ez az a térség, ahol a legnagyobb, vagy legtöbb a gond, és a legnagyobb a szükség. Ennek vannak mindenféle okai, ami keresendő abba, hogy többnyire itt alakultak ki olyan közösségek, akik magukra hagyva, a maguk életmódját kialakítva próbáltak létezni, és igazából nem foglalkozott velük sokáig senki.
Igen, tehát azt gondolom, hogy a mély szegénység, a kirekesztettség, a megbélyegezettség, ezek egy nagyon destruktív folyamatok, úgyhogy ha valaki úgy nő fel, hogy azt gondolják róla, hogy kanibál, akkor kanibál is lesz, most ezt így nagyon leegyszerűsítve. Tényleg azt gondolom, hogy nem lehet elmenni itt. Tehát, hogy ez mindenképpen egy kölcsönhatás, a többség és a kisebbség kölcsönhatása. A hatalom körüli dolgok, tehát hogy mennyire engedem oda, mennyire engedek neki lehetőségeket, mennyire engedem be a minőségi oktatásba, mennyire zárom el az én gyerekemet az ő gyerekétől, tehát hogy ezek tényleg egy...
De tudod, hogy mindenkinek van egy története, ami arról szól, hogy ezt igazolja.
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy sokaknak van története, de ezek mindig egy-egy történetek, és közben nem veszünk tudomást a 10 000 másikról, akivel Persze. pedig nincsenek negatív tapasztalataink, és nyilván ugye ez is szociálpszichológia, hogy azt jegyzem meg, ami egyébként az előítéleteimet megerősíti. Persze. És nem azt, amelyik gyengíteni, és ugyanúgy van negatív tapasztalatunk nem cigány emberekkel, mindenféle emberekkel, és mégis az van, hogy ugye, na mindegy, szóval ebben nem is megyek bele, ez nagyon mély szerintem, vagy összetett, nem fér bele ebbe a kis rövid időben, amink itt van. Az In the House Hungary-nek az a célja, hogy az ott élő gyerekeknek valódi esélyeket adjon, ezt két dologgal szeretnénk elérni, vagy két fő eszközünk van, ez egyik az a tanítás, ami azt jelenti, hogy 0 éves koruktól kezdve foglalkozunk a gyerekekkel, és teszünk azért, hogy ők ügyesebbek, okosabbak legyenek, és ezt önkéntesek segítségével tesszük, mert azt gondolom, hogy azt a hihetetlenül tényleg magyar társadalmat áthálózó rasszizmust, amit ezek a gyerekek a 0. perctől kezdve megtapasztalnak a saját bőrükön, és ami nagyon negatív hatással van az ő sorsukra, azt akkor tudjuk ellensúlyozni, hogyha emellett úgy nőnek fel, hogy nem cigány privilegizált helyzetből érkező emberek folyamatosan megerősítik őket, és biztosítják számukra, hogy ők hisznek bennük, hogy ők szeretik őket, bíznak bennük. És ezáltal olyan gyerekek tudnak felnőni, akik bízni tudnak a többségből érkező emberekben, és akik egyenlőként tudnak viselkedni például egy munkahelyen, ahol nem rögtön azt érzik, hogy ha azt mondják nekem, hogy jó ez, de még azért gyakorold egy kicsit, hogy ezt azért mondtam, mert én cigány vagyok, és mert utál, és nem akar velem együtt dolgozni, hanem ezt tudja névértéken érteni, hogy igen, ez tényleg oké, de még kell fejlődnöm egy kicsit.
Két dolgot gondolok én, amivel lehet segíteni, ugye az egyik az ez, amit te mondasz, a tanítás, mert hogy ugye ez az, ami tehát megengedi nekik, hogy a képességeikhez hozzáférjenek, hogy meg tudja mutatni egy vele foglalkozó szakember, hogy mi az, amiben ő erős. Először is nyilván azt valószínűleg ki tudjátok szűrni, hogy mi az, amiben ügyesebb, mi az, ami nehezebb, a nehezebbet lehet fejleszteni, ami meg ügyes, arra meg rá kell világítani, hogy ő is tudja, értse. Valahol azt olvastam, szintén veled kapcsolatban, tehát az is lehet, hogy te mondtad valahol, hogy 6. korukra ezek a gyerekek elveszítik általában az álmaikat. Igen. Ami azt jelenti, hogy 12 éves korra ők már kb. Belenyugszanak abba, ami van. Igen. A másik, ami, és Magyarországon egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok független társulat teszi, hogy tájolják a darabokat, kultúrát, ami szintén lehetővé teszi, hogy ezek a gyerekek lássanak olyat, amit amúgy nem látnának, és kiderüljön számukra, hogy lehet ilyet. Tehát, hogy lehetek én is színész. Ezt egyébként leginkább az olyan társulatoktól hallom, akik ezeket a cigány hagyományokat, cigány darabokat viszik, és mutatják meg a gyerekeknek. Ugye abban benne van az is, hogyha én, mint egy roma színész, ott állok, akkor az egy példa, hogy te is lehetsz. hogyha szeretnél. Szóval ilyen értelemben ennél nincsen nagyobb, persze közben pedig van egy csomó minden, amire szükségük van, hiszen fel kell nőni, enni kell, lakni kell, és így tovább, és így tovább. Hogyan néz ki a ti közösségetek, meg a ti segítségadásotok? Mert gondolom, hogy nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy egy családban egyébként milyenek a körülmények.
Igen, hát nyilván nagyon szűk az a mesdje, amiben egy civil szervezet segíteni tud, de persze széles mesdjét az állam tudna lefedni.
Igen, nálunk... de az fontos, hogy te ott vagy, tehát te látod, persze, gondolom, hogy elfogadtak, nem?
Persze, nyilvánvalóan, tehát ma már 234 gyerek, szeptembertől úgy tűnik, hogy 255 gyerekkel fogunk dolgozni, több mint 120 családból, több településen vannak falvak, ahol dolgozunk, ez Hernád, Szent András, Ináncs és Pere, és van egy cigánytelep, ami Encsnek az egyik cigánytelepe, úgy hívják, hogy Fügöd. És a gyerekek nagyjából a fele-fele, most fog ez megfordulni, tehát Fügödről most már több gyerekünk lesz, mint a falvakból. Az Indahouse-nak a programja az úgy néz ki, hogy 0 éves kortól kezdve a falvakban, a Fügödön pedig 1 éves kortól kezdve koragyerekkori foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként minden gyerek úgy születik, hogy bele van kódolva a fejlődés, de ehhez olyan körülményekre van szüksége, olyan biztonságos tér, amiben ő tud fejlődni, tehát tud kúszni, mászni, felfedezni a világot, megtapasztalni, stb. Illetve kell, hogy gyakoroljuk vele a számokat, a színeket, a szókincsét kell, hogy fejlesszük, stb. Ahhoz, hogy aztán ő majd később az iskolában például meg tudja állni a helyét. Vagy hogy például beszédfejlődése beinduljon. Kellenek olyan helyzetek, amikor egy felnőtt és egy gyerek ugyanarra koncentrál, ezt közös figyelmi helyzetnek hívjuk, ez is kell ahhoz, hogy aztán majd később az iskolában hely tudjon állni, és tudjon koncentrálni. Tehát itt az önkénteseink, illetve a kollégáink azt csinálják, hogy kimennek azokhoz a családokhoz, ahol pici gyerek lakik, leterítenek egy szőnyeget, és azon játszanak velük, pont ugyanúgy, ahogy én is játszom otthon az én gyerekemmel, könyveket nézegetnek, mindenféle játékot játszanak, nagy mozgásokat gyakorolnak, stb. Aztán utána jön az iskola előkészítő programunk, ahol nagy csoportosként érkeznek a gyerekek. Itt egyrészt szociális kísérleteket gyakorolnak, tehát szokják ezt a keretet, hogy például 45 percen keresztül figyelni kell. Nagy mozgások itt is vannak, hogy a testüket is erősítsük, hogy ki is bírják ugye fizikailag azt, hogy iskolások lesznek, a padban kell ülni, stb. De emellett matematikát, anyanyelvet is, meg finom motorikát is gyakorlunk velük. Aztán utána jön a tanoda. Itt két rész van, van a kis tanoda az alsósoknak, ahol az írásban, olvasásban, matematikában támogatjuk őket, és aztán negyedikes kortól fölfelé pedig kis csoportban dolgoznak, és kooperatív módszertan segítségével megtanulnak együttműködni, és közösen problémát megoldani. Úgyhogy nagyjából ez, emellett van egészségprogramunk, aminek az a célja, hogy ezek a gyerekek hozzáférjenek azokhoz az alapszolgáltatásokhoz egyébként, amihez ők nem férnek hozzá sokszor, eljussanak szűrővizsgálatokra, legyen időpontjuk, hogyha nem tudnának elmenni, elvisszük őket, műtéteket szervezünk le gyerekeknek, és emellett mentorprogramunk is van, ami pedig a személyes figyelmet adja meg a tanodás gyerekeknek. Úgyhogy nagyjából így ez a
elég széles körül, és azt gondolom, hogy kihagyhatatlan ehhez a család, és lehet, hogy az első lépcsőfok. Úgyhogy ha azt kérdezném, hogy amikor te oda először lementél, és kitáltad ezt az egészet, milyen volt a fogadtatás?
Az elején nagyon nyitottak voltak az emberek, egy olyan faluba érkeztem meg, ahol akkor még játszótér sem volt, és 360-an laknak. Nagyon kíváncsiak voltak, eljöttek a programokra, a gyerekek végtelenül örültek annak, hogy van valami. Aztán utána akkor volt az első bizalmatlansági hullám, amikor nyertünk egy pályázatot fél évvel később, és akkor azt gondolták, hogy na lám, mi is csak meg akarunk rajtuk gazdagodni,
hát
és mi is csak pályázni
persze,
akarunk
gondoltam,
rájuk.
Ez azért felmerül.
És aztán utána, mivel ott vagyunk, most már jövőre lesz 10 éves a program, azt gondolom, és a pályázat lejárta után is ott maradtunk, meg én bele is álltam ezekbe a konfliktusokba, és vállaltam, hogy már pedig én itt vagyok, és itt maradok, és komolyan gondolom, és tehát dolgozom, és ezért valóban kapok fizetést, de egyáltalán nem arról van szó, hogy meggazdagodnék, vagy hogy bármilyen igazságtalan pénzekhez jutnék hozzá. Ezért azt gondolom, hogy megszületett ez a bizalom, és a mai napig nyilván időnként vannak konfliktusok egy-egy családdal, de többségében ugye azt említettem, hogy több mint 120 családunk van. A családok önként vesznek részt a programban, ők akarják, hogy a gyerekük részt vegyen a programban, a gyerekek is akarnak benne részt venni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon pozitív történet egyébként.
Ez egy együttműködés.
Persze.
Ilyen értelemben, sőt, azt képzelem, hogy ezzel adtok valamilyen hitet a családoknak is.
Hát nagyon szeretnénk, persze, tehát akkor tudnak a gyerekek például tovább tanulni, elmenni Miskolcra, középiskolába, hogyha a szülők is elhiszik, hogy ennek van értelme, és nem az lesz a vége, ugye, amit még régebben hallottam tőlük, hogy úgyse fog esőbe felvenni, mert hogy cigány, úgyis csak cigányozni fogják, bántani fogják, inkább nem menjen sehova. És ehhez képest most pont volt egy fiú, aki nagyon hosszú ideig járt hozzánk, és most érettségizett le, és ő volt az első, aki így elment Miskolcra az indahúzós gyerekek közül, és én azért abban bízom, hogy ő például megnyitja ezeket a kapukat, vagy ezeket a függönyöket, így félrelebbenti a reményvesztettség függönyeit, és még több gyerek fogja követni.
És többnyire mivel foglalkoznak, miből élnek ezek a családok?
Ez változó, és külön is kell választanom a nőket és a férfiakat, mert sajnos a nők nagyon oda vannak kötve a falvakba, például amiatt, mert nincs jogosítványuk egész egyszerűen, tehát igazából azt tud lehetőséget keresni, vagy lehetőségekkel élni, aki tud mozogni, és mármint így mobil tud lenni, és aki annyira helyhez van kötve, hogy tényleg a falut nem tudja elhagyni, illetve persze lehet tömegközlekedni, de nagyon tényleg bonyolult, tehát hogy én sem tömegközlekedem, nyilván Pestre vonattal jövök, mert környezetileg meg mindenhogy sokkal jobb a vonat.
Azért ilyen
De ott helyben abszolút az autó az egyébként, ami jelenleg megoldja azt, hogy te el tudjál menni például dolgozni, és a nőknek ez nincs, illetve nagyon erősek ugye sokszor a társadalmi nemi szerepek, ami azt jelenti, hogy ha a gyerek már egyébként intézményben is van, akkor is fontosnak tartják a családok, hogy egy valaki, és ez általában ugye a nő, ott maradjon helyben abban az esetben, hogyha valami van a gyerekkel, érte tudjon menni, vagy ugye eleve az intézmény, tehát akár óvoda, bölcsőde, iskola nem tart olyan hosszú ideig, hogy te el tudj menni Miskolcra mondjuk dolgozni, és haza is érjél. Tehát mi egyszerűen ezt nem tudják kilogisztikázni a családok, úgyhogy a nők általában otthon vannak, illetve közmunkán dolgoznak, és a férfiak azok, akik jó esetben mobilabbak tudnak lenni, vagy valamilyen építkezésen dolgoznak, sokan hetelnek, két hetelnek, ami azt jelenti, hogy elmennek, nem tudom én, hétfőn reggel, és péntek este mennek haza, vagy vasárnap délután mennek el, szombat reggel jönnek haza, attól függ, és valahol az országban, vagy külföldön vállalnak munkát. Tehát egyébként ez is egyre inkább, erről pont most olvastam egy tanulmányt, hogy egyre inkább nő azoknak az aránya, akik például külföldre mennek el fizikai munkát végezni. És akkor van még egy gyár, ahol nagyon sokan, vagy egyre többen dolgoznak, ami megteszi azt, hogy a busz beküldi a falvakba, sőt, kettőjéről is tudok, ahol a busz bejön a falvakba, és úgy összeszedi a munkavállalókat, és aztán az is hozza őket haza.
A munkanélküliségi arány az milyen? Mennyire látsz rá?
Hát erre nagyon, ezt nagyon nehéz megállapítani, és nem tudnék arányokat mondani. És egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy azok a falvak, ahol mi dolgozunk, még nem a legrosszabb helyzetben lévő falvak. Vannak sokkal-sokkal elszigeteltebb falvak, akár Borsodban, akár az ország más területein, ahol sokkal nehezebb
munkát
vállalni.
És azért kérdeztem a fogadtatást is, mert hogy úgy látom, hogy itt például az tökéletesen megvan arra az akarat, hogy vállaljanak munkát, hogy másként éljenek, mert ugye ezeknek a közösségeknek van olyan része, ahol azt azért ki kell mondani, nem ismerik azt, hogy lehet más élet, mint hogy megkapjuk a, nem tudom, ezért-azért járó juttatást, azt vagy beosztjuk, vagy nem, és egyébként önmagunk körül járkálunk. Ez is egy létező dolog.
Igen, csak ahol... ezt is fontos tudni, hogy ez is ugye egy társadalmi konstrukció, szóval ezek az emberek sem önsorsrontóként születtek, hanem
nem,
egyszerűen...
Nincsen rá mintájuk.
Nincsen rá mintájuk, illetve tényleg nagyon fontos, hogy már az iskolában ki lett mondva, hogy neked annyi. Tehát amikor beül a cigány gyerek az iskolába, és eleve nem, tehát most például ott tartunk, hogy nem tanulnak meg írni, olvasni, és analfabétán kerülnek ki az iskolából, mert a tanárhiány, stb. De nem csak a tanárhiány, hanem tényleg a hozzáállás. Az, hogy nincsen megfelelő fejlesztés, az, hogy a nevelési tanácsadók több éves várólistával rendelkeznek, és egyszerűen nem tudják ellátni a feladatukat, és nem tudják például a speciális igényű gyerekeket kiszolgálni. Az, hogy nincsen, és akkor ez már megint nagyon messzire visz, de mindenképp szeretném azt hangsúlyozni, hogy tényleg a rendszer, ami ezeket a gyerekeket kéne, hogy szolgálja és segítsen, nem tud működni, nem tudja ellátni a feladatát, és persze, hogy akkor az lesz, hogy mire felnő az a gyerek, egyrészt nem lesz olyan tudása, sem önbizalma, hogy ő bármit is csinálni tudjon, nyilván nem fogják felvenni dolgozni, és egyébként próbálkoznak, tehát van a kirekesztettségnek az a szintje, amikor már minden mindegy, és gyakorlatilag depressziós az ember, és nem csinál semmit, de van az is, amikor megy és próbálkozik, és elmegy meggyet szedni, és barackot szedni, de hogy ez is mind attól függ, talán tehát van-e olyan vállalkozó, aki elviszi őket, hogy milyen az időjárás, hogy nem tudom, van-e barack vagy elfagyott. Tehát mindegyik nagyon-nagyon hát, kiszolgáltatott, igen. És hogy ettől még például az ő társadalmi helyzetük nem lesz jobb. Tehát attól, hogy mondjuk egy apuka egy családban el tud menni ilyen idénymunkákat végezni, attól még lehet, hogy télen, amikor ugye az építőipar sem működik, úgy sem ezek az idénymunkák nincsenek akkor, és ráadásul tüzelőt kell venni, betegek a gyerekek, gyógyszert kellene venni, több ruha kellene, stb. Tehát, hogy ez ilyen, azok ilyen nagyon-nagyon ínséges időszakok ezekben a közösségekben, amiket nagyon nehéz szerintem túlélni. Úgyhogy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van, és ezért is kezdtem azzal, hogy nekünk egy szűk mesdje van, amire tudunk hatni az Indahouse-ban, ez az, hogy ezeket a gyerekeket, akikkel foglalkozunk, tényleg igyekszünk abban támogatni és segíteni, és ott lenni addig, amíg felnőnek, és ez nagyon fontos, hogy hosszú távon mellettük lenni, hogy ők egyenlőek, hogy képesek rá, hogy meg tudják csinálni. Megadni nekik azokat a fejlesztő lehetőségeket, feladatokat, amikkel ők fejlődni tudnak, és aztán ők akkor el tudják hinni magukról, hogy képesek például leérettségizni, vagy szakmát szerezni. Ez nagyon végtelenül fontos.
Egy borsódi térségben, úgy, hogy te ott is laksz a családoddal, 120 családnak segítetek jelen pillanatban azzal, hogy a gyerekeket, ahogy te is mondtad, 0 éves kortól igyekeztek fejleszteni, tanítani, és ebben benne van ugye ezeknek a hátrányos helyzetű roma családoknak az együttműködése is, az akarása is, az is, hogy megértik, hogy ez az egész mire való. Többször is mondtad, hogy nagy a rasszizmus itt Magyarországon, tehát, hogy te azt gondolod, hogy a kirekesztés, és az, hogy valakinek a rassz jegyei miatt hátrány éri, vagy nem, csak egyszerűen nem kapja meg a bizalmat, meg azt se kell, hogy hátrány érje, csak ne kapja meg a bizalmat arra, hogy ő képes valamire, vagy tud valamire. Ez nagyon-nagyon kártékony, és ez az, amit ti a jelenléttel, a tanítással szeretnétek kigyomlálni, illetve azt beletenni a gyerekekbe, hogy értékes vagy, tudod, meg tudod csinálni, tanítunk, felhívjuk a figyelmet arra, ami a tehetséged, és így tovább. És mint egyesület tudjátok ezt csinálni. Azért mindenhol van közigazgatás. Azt mondd meg, hogy ott ti a bármilyen vezetéssel, falu, város, polgármesteri hivatal, és így tovább, milyen kapcsolatban vagytok? Van-e valamiféle olyan kapcsolódás, hogyha nektek segítségre, tehát neked, mint Indahouse egyesületnek segítségre van szükséged, ha akarsz szervezni valamit, tehát hogy hogy működik
világos.
Ez?
Hát külön választanám a falvak önkormányzatait a városi önkormányzattól, mert ez is nagyon szomorú Magyarországon, hogy a falvak önkormányzatainak nagyon-nagyon meg van kötve a keze, főleg minél kisebb egy falu, annál inkább. Egyébként jó kapcsolatunk van a polgármesterekkel, és azt merem állítani az iskolákkal, és a gyerekjóléti szolgálatosokkal, a különböző segélyszervezetekkel, tehát igyekszünk
egyébként mindenképp az ő munkájukat, és az ő, hogy mondjam, az ő munkakörüket segítitek, az ő kötelezettségeikből vesztek át, szerintem.
Tehát a gyerekek jövője közös felelősségünk és közös érdekünk, hogy... Igen, hogy a mi munkánk az sikeres legyen, és hogy minél több olyan gyerek nőjön fel Magyarországon, akik aztán értékteremtő munkát tudnak végezni.
Így van.
Minden esetre helyben nem igazán segítséget szoktunk kérni egyébként, hanem akkor már inkább együttműködést mondanék, tehát tavaly előtt volt például, hogy jöttek hozzánk egy Waldorf iskolából gyakorlatra 10 napra, és akkor az NC önkormányzattal közös projekt volt Fügödön, hogy például a focipályát bekerítették korláttal, azt lefestették, a buszmegállókat kifestették, stb. Tehát inkább azt mondanám, hogy ilyen együttműködéseink vannak. Szerencsére arról nincs szó, hogy mi olyan segítségre szorulnánk, úgymond, amit tőlük kell kérnünk. És egyébként például a falusi önkormányzatoknál gyakorlatilag jobb helyzetben is vagyunk. Tehát stabilabb a működésünk adott esetben, mint a falusi önkormányzatoké például. Igen,
hát
ez
azért
szomorú.
Szóval, hogy ez egy egészen furcsa világ. Ti lehetőségeitek vannak már 1%-ba és
igen,
pályázatban?
Igen, igen, az Indahouse kétharmad részt adományokból működik, egyharmad magánszemélyek adományaiból, és egyharmad részt pedig vállalatok adományaiból működünk. Nagyon nagyban. Tehát, hogy nagyon-nagyon számítunk azokra az emberekre, akiknek fontos ez az ügy, és mellénk tudnak állni, akár egy 1000 forinttal havonta, vagy pedig valamelyik kampányunkba beszállva. Évente több olyan kampányunk van, ahol magánszemélyeket szólítunk meg, hogy segítsenek nekünk. Így van, vagy hogy gyűjtsenek nekünk, mint adománygyűjtő nagykövetek, és a vállalatokkal is egyre jobb és jobb a kapcsolat, és ők is nagyon sokat segítenek. És emellett pedig valóban egyrészt 1%-ot is tudunk gyűjteni, nekem ez azért valahol így a magánszemélyekhez kapcsolódik, de több hónapon keresztül kampányolunk azért, hogy ajánlják fel az 1%-ot az emberek, illetve pályázunk is, de mi elsősorban magánalapítványokhoz, illetve vállalatokhoz pályázunk.
Ahhoz, hogy ezeken a pályázatokon elnyerjetek pénzt, ahhoz gondolom szükség van kapcsolatépítésre, szükség van arra, hogy bemutassátok, mit csináltok, tehát transzparensek legyetek.
Így van. Az Indahouse-nak a túlélés jelenti a láthatóság, vagy igen.
Erre hogy van kapacitás?
Hát kell, hogy legyen rá kapacitás. Uh-huh. Szóval,
de te csinálod?
Nem, már nem csak én csinálom, már az Indahouse réges-régen túlnőtt rajtam. Most 25 munkavállalónk van helyben, illetve Budapesten. Uh-huh. Nem mindenki főállású, többségünk részmunkaidőben dolgozik, de van fundraising csapatunk, tehát uh-huh. van egy emberünk, aki a vállalatokkal és a pályázatokkal foglalkozik, van egy, aki a magánszemély adományokkal és kampányokkal, van egy emberünk, aki a kommunikációval. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy ekkora szervezetnek már több emberre is szüksége lenne, de azt nem tudjuk megengedni magunknak. De az kell, hogy ezzel foglalkozunk, mert hiába van egy csodálatos szakmai csapatunk, hiába van az önkéntes csapatunk, hogyha nincs pénzünk kifizetni a villanyszámlát, vagy a béreket, vagy a benzint, amivel a gyerekeket hordjuk.
Magánszemélyek által elindított gyűjtések, amikor valaki adománygyűjtő nagykövet, uh-huh. és ezt lehet látni időnként a social médiában, hogy megjelöl egy összeget, és akkor arra mozgósítja a saját környezetét. Szerintem ez egy óriás csúcs szuper dolog, mert itt ilyenkor ugye annak, aki gyűjt, annak a környezete neki, az így ő van. Kérésére ad, úgyhogy ez egy nagyon jó formátum, és láttam már, hogy ti is éltetek ezzel. Csak azt nem tudom, hogy ezt hányszor lehet megcsinálni, meg ugye ki az, akit erre meg lehet kérni.
Erre bárkit meg lehet kérni, mert nincs, főleg nálunk nincs megszabva, hogy egy adománygyűjtő nagykövet mennyit gyűjtsön. Tehát, hogyha mondjuk egy 16 éves gyerek azt gondolja, hogy ha 5000 forintot szeretne nekünk összegyűjteni, már az is csodálatos. Most is volt egy 8 éves kisfiú például, aki 30000 forintot gyűjtött nekünk össze, nagyon tündéri volt. És természetesen, hogyha valaki már felnőtt és olyan kapcsolati hálója van, akkor 100-200000 forintot is össze tud gyűjteni egy ilyen gyűjtés során.
Óriási.
Úgyhogy ez attól függ tényleg, hogy az adott ember az mennyire van becsatornázva a saját közösségébe, illetve hogy az a közösség mennyire teheti meg azt, hogy ad, és mennyire sikerül őket erre tényleg megszólítani és behívni. De bárki.
Nagyon fontos az is, hogy ugye az adományozó kedv egyszer kell elveszíteni a bizalmat, vagy egyszer kell, hogy megtörjön a bizalom. Ugye te mondtad, hogy az átláthatóság az nektek tulajdonképp létfontosságú, és azt is képzelem, hogy egy ilyen esetben nem is lehet mást, mert tényleg.
Így van, a hitelességünk és a tisztességünk az végtelenül fontos, tehát azt nem szabad elveszíteni. Igen.
És mi az, amit ti tudtok mondani, adni azoknak, akik titeket támogatnak, ugye mindenkinek fontos, leginkább cégeknek, hogy valahogy megfogalmazza, hogy ő miért támogatja ezt a valamit.
Én azt gondolom erről, hogy értékekhez kapcsolódnak. A magánszemélyek is, és a vállalatok is egyébként, tehát hogyha mi hiszünk a szabadságban, az egyenlőségben, az esélyteremtésben, az oktatás erejében és fontosságában, akkor hozzánk olyan magánszemélyek és vállalatok fognak csatlakozni, és ők fognak segíteni vagy pénzzel, vagy önkéntes munkával, akik ebben hisznek. Tehát mindenképpen egy értékközösségnek gondolok egyébként minden ilyen, akár fizikai értelemben nem is létező közösséget, akik mondjuk az Indahouse-nak a támogatói.
Egyébként az is egy jó gondolat, hogyha azt képzelném, hogy ha csak egy gyereknek a kezébe majd egy számára fenntartható életet biztosító szakmát adunk ezzel, az már egy óriás dolog, és hogyha másik oldalról nézzük, hogy ez a gyerek már nem csak egy általunk eltartott valaki kell, hogy legyen.
Hát hogy ne, és ez a gyerek majd, szóval, hogy tudatosan fog például gyereket vállalni, és nem, nem a legmélyebb szegénységbe, a legnagyobb kiszolgáltatottságba, tehát nem is fogja tovább örökíteni azt, amit egyébként ő kapott.
Azt a szabályozatlanságot?
Hát az, igen, ez megint ugye messzire vezet, mert hogyha valakinek nincsen esélye az életben az öndefinícióra, meg az önmegvalósításra, akkor semmi más nem marad, mint a nemiségünk, vagy a nemünk, és az abból következő dolgok, tehát, hogy én anya tudok lenni, vagy egy férfi apa tud lenni, és akkor azzal fog kvázi élni, de persze, tehát, hogy ezt azt jelenti, igen, jó, hogy tényleg ezt is egy kutató, Durst Juditnak hívják azt a kutatót, aki nagyon izgalmas kutatásokat végez egyébként azon a területen, ami mi is dolgozunk, szóval mi nagyon sokat merítünk az ő tudásából, és egyébként akkor már Szalai Júliát is hadd hivatkozzam le, akit az elején említettél ezzel az álom elvesztése, hogy a hatodikos korukra elveszítik az álmaikat a falusi szegénységben élő cigány gyerekek 75%-a. Szóval ők nagyon fontos kutatásokat készítettek, és Judit volt az, aki ezt leírta, hogy azzal, hogyha egy közösségben csökkennek az esélyek, ez esetben konkrétan egy vasúti vonal megszűnése volt az, amit ő vizsgált, akkor hamarabb vállalnak gyereket az ott élők. Tehát nagyon-nagyon erős összefüggés van a kettő között, hogyha te esélyeket adsz valakinek, és lehetőséget az önmegvalósításra, akkor később fog gyereket vállalni, és annak a gyereknek jobb lesz az élete, mint amilyen az övé volt.
De érdekes, miközben így meg az életben maradás, nem? Tehát olyan, mint hogyha ez a hamarabb vállalok gyereket, egyrészt ugye nincs rám szükség, itt viszont lenne,
igen,
nincs mit tennem, itt viszont lesz, illetve a másik az, hogy életben maradok, fenntartom magam. Tehát a fajfenntartás, mint olyan előjön.
Hát, igen, persze, az is egy elég mélyen bennünk lévő dolog.
Még
persze.
Akkor is, hogyha egyébként erre reálisan nincs lehetőség.
Azt gondolom, hogy a mély szegénységben
is... De ez nyilvánvalóan nem ilyen átgondolt ezek
nem,
szerintem.
Igen, ezt akartam, hogy a mély szegénységben, kirekesztettségben, szegregált létben nincs racionalitás.
Semmi.
Tehát, hogy ott olyan lélektani folyamatok irányítják az embereket, amiket mi, akik meghatározzuk, hogy nem tudom, hogy mit veszünk a boltban, mi lesz belőlünk, hova utazunk a nyáron, nem tudom, tehát, hogy ezeket mi el se tudjuk képzelni.
Igen. Én is azt hiszem, hogy ez túlmutat ezen. Mit gondolsz te arról, ezt mindig meg szoktam kérdezni olyanoktól, akik ilyen területen dolgoznak, hogy a te életedben hova juthat? Mert hát ugye ezt elmondtad, hogy nagyon-nagyon komoly falakat kellene ledönteni. Az, hogy ti ebben a kistérségben ennyire hathatósan tudtok segíteni, ez óriás dolog, de benne van a te életed, a családod élete, és az összes kollégádnak az élete, és feltevése arra, hogy ezt csinálja. De gondolom az a vágyat, hogy egyszer csak ez mindenhonnan megtámogatódik, és ugye?
Hát persze, tehát én akkor lennék a legboldogabb, hogyha nem lenne szükség a munkámra, és egy kávézóban dolgozhatnék, szóval így igen. De hát most erre van szükség, és egyébként a folyamatok úgy mutatják, hogy erre nagyon sokáig lesz is, tehát én most eléggé borulátó vagyok.
Minek kéne változni a fejekben akkor? Minek kéne változni legfölül?
Hát ugye annak mindenképp, kellene, hogy azt gondoljuk, hogy egyenlőek vagyunk.
Na.
Tehát, hogy az lenne az első, hogy azt mondjuk, hogy minden ember egyenlő, minden gyerek egyenlő, és a fügödi kisfiúnak ugyanaz az ellátás és oktatás jár, mint az én lányomnak. Megjegyzem, ma éppen én is teljesen bizonytalan vagyok abban, hogy az én lányom milyen oktatást fog kapni 5 év múlva, mert ugye most még nincs 2 éves. Szóval az egyenlőség az nagyon fontos, az, hogy ne legyenek másodrangú állampolgárok Magyarországon, hogy az, hogy te honnan származol, milyen anyagi körülményeid vannak, az ne határozza meg azt, hogy hány évig fogsz élni, hogy milyen életkörülményeid és milyen egészségi állapotod van, hogy a fejedben lévő lehetőségekből mennyit bontakoztathatsz ki. Hát ez nagyon fontos lenne, és akkor ha ebben hinnének, mondjuk akár odafönt, meg így a többség, akkor ez alá már oda lehetne rendelni egy olyan intézményrendszert, meg ellátórendszert, ami ezt tudja szolgálni. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb az tényleg ez a látásmód változás lenne.
Hát legyen így, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Jaj, hát köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Benkő Fruzsina, az In the House Hungary Egyesület alapítója volt a vendégem itt a Pontjókorban, és szerintem azért vissza fogunk még térni időről időre. Erre